Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza a termését. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Krisztusnak, a mi Urunknak megismerésében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Isten hozott mindannyiunkat a mai vasárnapon. 119. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Az oly emberek nyilván boldogok. Helyünket elfoglalva 312-es számú dicséretünket énekeljük. 312-es dicséret, Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem, 30. Zsoltár dallamára énekeljük az éneket, mind a 4 verset énekeljük el belőle. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Isten ígéjét olvasom, szeretett testvérek, Márk evangélium a 11. fejezetéből, 12-től 19-ig terjedő verseket, melyek így szólnak. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett. És messziről meglátva egy zöldelő fügefát odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt füge érés ideje. Jézus megszólalt és ezt mondta a fának: senki ne egyék rólad gyümölcsöt soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban. Felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket: nincs-e megírva, az én házam imádságháza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot. Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre. Amen. Isten tegye áldotta az ige hallgatását, befogadását és megtartását, jártek imádkozni. Mennyi édesatyánk, nagyon szépen köszönjük neked azt, hogy a te ígéd, a te szavad már az életünkben bennünket is magával ragadott. Köszönjük, hogy elkötelezhettük magunkat, hogy a tieid vagyunk, a te gyermekeid. Légy érte áldott. És köszönjük, hogy ma is itt vagyunk ünnepelni a te irántunk való kibeszélhetetlen nagy szeretetedet. Köszönjük szépen. Köszönjük az elmúlt hét minden elvégzett munkáját. Minden sikerét, minden győzelmét, minden eredményét. Köszönjük minden meghallgatott imádságunkat, köszönjük minden áldásodat, amit rejánk osztottál. Urunk Istenünk, hadd lehessünk most is így együtt, hálával és ugyanakkor várva, remélve, hogy most is szólsz hozzánk, most is igazgatsz, tanítgatsz bennünket, most is tovább vezetsz bennünket az úton, a te utadon. Kérünk hát, legyél így velünk, ígéreted szerint, most is. Amen. Az ige hallgatására készülve az 590-es dicséretnek énekeljük a 4. versét: sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett. 590-es számú dicséret.
És amikor megálltok imádkozni. Bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszatok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátatok meg, mennyi atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. A 20. verset szeretném kiemelni, de így szól, korán reggel, amikor elmentek a fütyöfő mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszállt. Amen. Foglaljunk helyet. Ha tréfás hangulatomban lennék, akkor mondanám, hogy félek ettől az igényítetéstől, ettől a textustól, mert egyszer úgy jártam, hogy hívtak egy gyülekezetre. De nem volt mehetnék. Aztán addig-addig mondogatták, hogy menjünk, mert milyen jó lesz, mennyiben nagyobb hely, meg a gyerekeknek is mennyiben jobb lesz, hogy amikor mondták, hogy el kéne jönni, és legalább bemutatkozó Isten tiszteletet szolgálni, akkor rábólítottam, nem mentem, jó, akkor a prédikálok egyet ott. És akkor azon a vasárnapon a Biblia olvasók alapok szerint, mint ahogy ma is, a fügefa kiszáradáson megállkozott fügefa, terméketlen fügefa volt az ige. Hát én arról beszéltem bemutatkozásképpen. Mondanom se kell, világosan találtak valaki mást helyettem, és engem nem hívtak. Mert most remélem, hogy nem fogok így járni, hogy erre volt ez a prédikáció, és talán többet nem akartok hallani. De azzal tényleg akkor így jártam, és mondták is, hogy hát bemutatkozó prédikáció, talán nem ezzel kellett volna menni. Lehet az volt, hogy a békésén arról szoktam beszélni, de ez így volt jó, oda nem kellett mennem, nincs fel semmi van. Na de lássuk, hogy miről van szó itt ebben az igében. Aki olvassa, a Biblia olvassa Pauz alapján a napi igét és így Márk evangéliumát, az észrevehette, hogy a fügefa megátkozása és a fügefa kiszáradása gyakorlatilag keretezi, körbeveszi a templom tisztításnak a történetét. Egyik reggel megy Jézus föl Jeruzsálembe, útközben megéhezik, meglátja ezt az ördelő fügefát, oda megy, és hiába keres rajta, bármi semmi nem talál. És akkor már még meg is jegyzi, hogy nem volt fügeérés ideje. És akkor ezzel szinte érthetetlenné teszi az egész történetet, hogy hogyan várhatja el Jézus, hogy ezen a fügefán füge legyen, amikor nincs fügeérés ideje. Most akkor van ilyenkor? Vagy akkor miért írja ezt bele Márk? Vagy akkor mi a célja? Most mondják egyesek, hogy ilyenkor van az a kicsi ügy, ami ugye van a fán, mielőtt maga a füge, az eltő füge megjelenik, és talán azt is megették, lehet. De ha még az sincs rajta, akkor az meg azt jelenti, hogy végképp terméketlen a fügefa, mert a fügét ott fogja hozni, ahol a kis vigyó van. És ha még az sincs, akkor a füge sem lesz. Tehát ez valóban egy teljes mértékben terméketlen. Zöldel, leveles, messziről látszik, látványos. És közben használom. Üres. Gyümölcslen. Terméketlen. Na, erre mondja akkor azt Jézus, hogy akkor soha többet senki ne is egyik rólad. Érdekes kérdés. Hogy van az, hogy csak Jézus éhezett meg? Mindenki megreggelizett, csak ő nem. Mert csak Jézus írja, Márk szándékosan emlék ki, hogy Jézus megéhezik, meglátja a fügefát, nincs is rajta termés, nincs is ideje, nem is talál semmit. És akkor mondja, valamiért erre a fára, hogy akkor többen nem. Nem egy termő, egy gyümölcsel megrakott fügefát ítél meg, hanem egy terméketlen haszontalan. A kérdés leginkább az, vajon Márk, aki az evangéliumot megírja, mit akar ezzel az olvasóinak mondani? Mit akar ezzel az olvasóknak üzenni? Miről szól ez a jel? Az egyetlen olyan Jézus hatalmi megnyilatkozása az evangéliumban, ez a fügefa kiszáradása, amikor látszólag valami negatív dolgot csinál. Nem gyógyít, nem kenyeret ad, nem vihart, nem csendesít, hanem egy fügefa azt mondja, hogy elég volt tenni, nincs tovább. Az egyetlen ilyen történet. Mit akar ezzel Jézus, mit akar ezzel már nekünk Jézusból megmutatni? Ha nagyon egyszerűen akarok lenni, akkor annyit mondanék csak, hogy Jézus gyümölcs termést vár az övéitől, méghozzá bármikor, pontosabban mindenkor. Jézus elvárása, hogy teljesen mindegy, alkalmas vagy alkalmatlan az az idő, nekem, aki az övé vagyok, gyümölcstermőkkel legyen az életem szüntelen. Krisztus követésből, evangélium szolgálatból, szent életből nem mehetek szabadságra. Az egy szüntelen történet. És teljesen mindegy, hogy hol vagyok a világban, hogy milyen nap van, hogy munkaidő vagy azon túl, ha én egyszer Krisztusé vagyok, akkor gyümölcsöt kell teremjen az életem. Erről beszél itt ez az ige. De lássuk egyben a történéseket. Bemegy Jézus a városba, bemegy a templomba a síklát. Abban az udvarban, ahol a nők és a pogányok részt vehetnének az Isten tiszteleten, ahol a kapukon keresztül beláthatnának oda középre, ahol be sem mehetnek az áldozat bemutatásra, ebben a külső udvarban egy hatalmas nagy piac van. Ők itt tudnának elcsendesedni. Nekik itt van a hely, imádkoznak. A szó szoros értelmében imádják az Urat. És erre jött piac. Ami nagy jó szándékkal lett berendezve. A messziről jövő zarándokok nyilván 500 kilométerről nem hozhatnak magukkal egy bármit áldozatot, de az 3-szor elpusztul út közben, hanem hozzák a pénzüket, amit megveszik az áldozati állatot, bár egy békát, alapot kérek, miért telik, hogy aztán azok ott a oltáról fel legyen áldozva. Ja, és hozzák az adományokat, de mivel nem vihetnek a idegen pénzt a templomban, ezért azt a mindenféle petákat, amit hoznak bárhonnan, sekkelre, a szent sekkelreket beláltanak. Így tehát galambárosok, birkárosok, marhárosok, pénzváltók, ott vannak a templomban. Mi ott van ezt találva? Csak mivel nem volt? Először is, hát ha itt van habőgés, alkodozás, pénzcsörgés, meg minden, ami vele jár volna, hogy lehet itt elcsöndesedni? Hogy lehet itt Isten tisztelet életet élni? Hogy lehet itt igazán imádkozni? Mikor például kétszer holnalba lőttek, akkor nem néztek ezt, meg a szabot. De még nem is csak ez. Hanem úgy volt ez kitalálva ügyesen, hogy a papság, a főpapok, az, hogy ki árulhat itt, és kinek jelenti pénzváltoztatás ilyen, ezt, mint a piacon, helypénzért adták. Tehát ez egy profit szerző üzleti vállalkozás lett. A papság, aki így mondom, a hitben, a szent életben, az imádságban, az Isten előtti odaadásban példaadó kellett volna legyen, élenjáró kellett volna legyen. Csinált egy jó üzletet azon az áron, hogy hát itt úgyis csak a pogányok meg a nők, ezek a másodosztályúak, ugye abban a gondolkodásban, ezek volnának, ezeknek meg úgyis mindegy, és különben is ezek úgyis jelentnek. Olyan népek ezek, istentelenek, azt sem tudjuk, megyek őket, de ha itt vannak, hadd jöjjenek. Vagyis egy nagy kövük, hogy mi vagyunk az Isten népe, mi vagyunk az igaz emberek, többé nem számít. Ez a Jézus korában, amikor Jézus a farizeusokkal kínlódik nagyon sokat, ez a farizeusz. Ez az öntelt, önelégült, öli önigazgató hit. Amikor meg vagyunk győződve, hát Isten is büszkevett, én nem olyan jó vagyok. És az összes többi hozzám képes sehogy sincs. Úgyhogy nyugodtan be lehetett rendezni ezt a piacot ide, mert kiszolgáljuk el az igényeket, gyönyörű látványelemkövetben, mennyire megegyszerűsíti az emberek dolgát életét, és még mondom, meg is lehetett volna ezt oldani, talán másképp is, de nem, itt volt egy nagyon erős, nagyon komoly, haszon szerzési történet, nyerészkedés. Ahelyett, amelyet Isten Izrael kiválasztotta, hogy azt mondja, hogy a népek világossága legyetek. Ahelyett, hogy fölragoltatták volna Isten dicsőségét, csináltak egy jó üzletet. Ahelyett, hogy bemutatták volna, hogy micsoda hatalmas, csodálatos Istenünk van nekünk, aki az egész eget és a földet mindenestől teremtette, amiben ti is laktok és éltek, egy szerető, csodálatos Isten, ehelyett megfosztották az embereket még attól is, hogy normális körülmények között tudjanak egy imádságot elmondani. Óriási céltévesztés. Mint aki teljesen rossz irányba megy, keletre kéne és nyugatra megy. Mint mikor Jónás Ninévébe küldi az Isten, meg elmegy ellenkező irányba. Még hajójét is vesz, hogy megyek én másfelé, de ott megyek oda, mert az Isten van. De eszem ágába sincs, az nekem nem jó. Jézus, amikor kiűzi ezeket az árusokat, felborogatja az asztalokat, akkor nem más csinál, mint egy jelet ad arra, hogy ő az, aki helyreállítja az Isten tiszteletet. Jézus szándéka nem a botrány, nem a cirkusz, nem az erőszakban mutatás, hogy akkor is az van, amit én mondok, hanem az Isten tisztelet helyreállítása. Hogy az Isten tisztelete valóban Istennek a tisztelete legyen. Hogy az imádság valóban Isten imádata legyen. Ami mindenki most áldom is magasztalom őt, vagy könyörgök a nyomorúságaimban, vagy megvallom a bűneimet, vagy imádkozom a másikért, mindegy, de azt, amivel oda megyek, azt az ő mindenható kezébe teszem. És amikor én mindent oda merek bízni az ő kezébe, akkor azt az imádatomat fejezem ki, Istenem, te vagy az egyetlen, aki úr vagy ezen a földön, te vagy az egyetlen, akinek hatalmában áll, ebben s ebben cselekedni, vagy neked köszönöm meg, amit tettél, vagy házamak érte. Izrael ezt elvétette, ezt eltévesztette. Valahol útközben ez elveszett. És Jézus ezt akarja helyreállítani. Ezért van a templom tisztítás. Az Úr szerető oltárnak felmutatása. Ez mindig kérdés, hogy akkor az egyháznak nem szabad semmiféle anyagi vállalkozásban lennie? Elvileg lehet, de nem az Isten tisztelet helyett, nem az imádság helyett. Bár jegyzem meg, hogy a gyülekezet elvileg úgy kellően fenntartó legyen, hogy az adományokból a gyülekezet tagjának adományaiból éljünk és működjünk. Mert az arról szól pontosan a templom tisztítás, hogy az Isten tisztelet, igenis Isten tisztelet legyen. És akkor ezt az Isten tisztelet helyreállítást, ezt keretezi a fügefa története, amikor azt látjuk, hogy nem te! Célt tévesztő, haszontalan, akkor nincs többet erre szükség. Azt mondja ezzel Jézus, hogy az a kult, az a Isten tisztelet, amely elvesztette a célját, elvesztette a központját, elvesztette az eredeti irányt, azt, amiért Isten adta, azt a megítélésre számol vele. És nem sokkal később, 70-ben a római hadsereg, porigrombolják Jeruzsálemet, porigrombolják a templomot, elvész az egész, véget ér az a kultusz. De hát mondjuk egy másik példát előre, a Jelenések könyvben van 7 levél, a 7 gyülekezet. És az egyikben egy ilyen intést olvasunk, csak röviden mondom azt, hogy térj meg, különben kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, amely nem térsz. Ez egy nagyon erős ítélet. Aztán nem azt mondja, hogy elfújom a gyertyádat, aztán hogy újra jutott, ha észhez térsz, ha megtérsz. Kimozdítom gyertyatartódat, felborítom, feldöntöm, kész. Már nem előtt feltőve, mert nem jutott meg többé. Vagyis megszüntetnek. Tényleg, különben. Miről van szó? Izrael maga vallási elfogultságában, önelőgétségében nem ismerte a messiást, aki eljött az állatáldozatok eljött, hogy bűneinkért ő mutassa be az egyesztelő áldozatot a kereszten. Eljött azért, hogy annak az ószövetségi kultusznak vége legyen, mert csak Izraelre vonatkozott. Eljött azért, hogy ő legyen a világ bűneinek elvetője. Ám addig, és ezt nem tette, és ezzel célt tévesztett, terméketlen, gyümölcstelen, haszontalan lett. Persze ez mindig fenyegeti az egyházat, a gyülekezetet is. Ezért izgalmas kérdés, miről szól ez most nekünk? Hát nem arról, hogy ítélkezzünk fölöttük, hogy mehetszik ilyen olyan, hanem arról, amit Jézus maga így fogalmazott, János evangéliumában, arra választottam, hogy ki benneteket a gyümölcset teremjen. Nem mondom újdonságot, hiszen keresztül János is ezt mondja. Térjetek meg, és teremjétek a megtérés gyümölcseit. Vagy Pál, a Galatákhoz írott levélben, a test cselekedeteivel, az engedetlenség Istennel szembeni lázadás, és a szemben a lélek gyümölcséről beszél, mint a szeretet, örömi, jóság, hűség, szerénység, stb. Az áruló tanítványok pedig, mikor részvégé kiszállt ez a figyelfa, azok meg Jézus elkezd beszélni az imádságról. És mondja nekik, hogy ha Isten akaratával egyező az imádságod, akkor mindenit kérsz. Ha el lehet hinni, hogy ez megvalósul. Nyilván nem öncélú imádságról van szó, hanem valóban olyan imádságról, ami Isten akaratával egyező. Van egy keresztény író, akkor elolvasta ezt az igét és találkozott vele, akkor megpróbálta, hogy milyen erős a hitem, az íróasztalra letett egy gémkapcsot, és megpróbálta imádsággal megmozdítani. Mert ha helyeket lehet mozgatni, akkor egy gémkapcsot is talán, az még talán neki is jön. Nem mert! És akkor azt mondja, hogy hát tudom Isten, ha egy gémkapcsot nem bírok imádsággal, arra parancsolja az asztalon, akkor hogy fogok én helyeket mozgatni. Ezt nem értem. Nyilván nem azt akarja Jézus, hogy most mi? Te asszályt ugrassuk a Dunába, hogy nem is tudom micsodát, vagy borbélyeket. Nem rossz. Egy túlzó képet van. És azt mondja, hogy az imádságban nincs helyetlen. Ha te imádság, az Isten akaratában nyugszik, és az nem öncélú, és nem gémkocsugrátatás, hanem valóban az Isten országa épülése, növekedése győzelme, igenis, ha hiszed, hogy ezt megadni, ezt elvégre megtenni, Istennek van hatalma, az meg lesz. Tehát még ez nem produkcióról van szó, hanem szolgálatról és misszióról. Hogy az imádságon Isten előtt egy jó illat legyen. Isten előtt egy kedves dolog legyen. Amikor Isten azt mondja, ez pártam tőle. Csak Jézus még ezt hozzá kapcsolja a megbocsátást. Nem nehezíteni akar ezzel, hanem a lehetőség nagyobban lenni, hogy én tiszta szívvel és tiszta hajakkal tudjak imádkozni. Mert akkor lesz az imádságom tiszta, ha én magam azt mondom. Akkor lesz az imádságom Istenre hangolt jobban, ha a szívem nem tepeli harag, panasz, gyűlöltség, keserűség, egy osztóvállást el is említsen. Igen. Gyümölcsöt teremni mindenkor a világnak. Nem magunkat előttérbe helyezni, nem magunkat igazolni, és semmiképpen sem mások fölébe helyezni, hanem szolgálni azokat. Hirdetni hatalmát, szeretetét, megváltó változatát, a keresztet és a föltámadást. Ez a küldetésünk. Ebben lehet gyümölcs termésünk. Ebben kell gyümölcs termők legyünk. És ne akadjunk meg. És hogy ez fogjék, hogy ez történik, ezt kaptuk az imádságot, mint egy eszközként, amivel most jól is, hogy helyeket mozdíthatunk meg. Na ezzel elvelettel menjünk tovább a nyitottjára. Így szolgálunk, így hívogassunk, így tegyünk bizonságot, sőt, így készülünk a 240-es évfordulókra is. Amen. 208. dicséret, 3. versében választunk Isten igényéhez, 280 számú dicséret 60 verse így kezdődik, az Atyát és Fiút és a Szent Lelket.
Ámen.
Minden gondolatokat őre elmeséltek, mert neki gondjamat reáltak. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatokat az Úr Jézus Krisztusban most és mindenkor. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem az adakozást, Korintusokhoz írott második levélben ezt írja Pál. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgosságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Köszönöm szépen a múlt heti adományokat, múlt heti sok-sok felajánlást az ünnepre. Ahogyan ígértük, mára kitettünk két külön verset a 240-es évfordulóra. Ugye szeptember 14-én ünnepeljük, hogy templomunk 240 esztendős. Még ma lehet, hogy a múlt héten is lehetett iratkozni, még ma is lehet majd Isten tisztelet után iratkozni a felajánlásokra, a szükségekre, illetőleg aki pénzadományt szeretne adni, főleg a kiadványok, emléklapok, nyomtatványok fognak pénzbe kerülni, hát a szervezés, telefon, ilyenek. Köszönjük, aki így szán és adakozik erre, és köszönöm szépen azt, hogy múlt héten már, most nem azon minden, de majdnem mindenre volt vállalkozó, hogy ki az, aki mivel járul hozzá. Ne felejtsük el, szeptember 14, egész nap itt szeretnénk ünnepelni azt, hogy 240 évvel ezelőtt Isten nagy kegyelméből 100 nap alatt megépülhetett a templom. Alkalmaink vasárnap 10 órakor istentisztelet, előtte 9-kor imaközösséget tartunk. Nem volt ma sem nagy tömeg, de voltunk, ha valaki jön, szeretettel látjuk. Ma viszont még istentisztelet után a presbiter testvéreknek mondom, hogy egy nagyon rövid presbiteri gyűlést kell tartsunk, mert jóvá kell hagyni az intézményi lelkipásztornak a díjlevelét, amit mellékletbe kiküldtem, tehát elvileg láttuk, majd részleteket mondom. Köszönöm szépen az udvarban való munkákat, jövő héten folytatjuk, illetőleg, hadd mondom, hogy ott a kijáratnál a padra kitettem egy sor reformátusok lapját az elmúlt néhány hónapból, nyugodtan lehet vigyük, olvassuk, adjuk tovább is, szeretettel, ne a mélybe kerüljön, vagy majd csak később, hát ha még valaki olvasná. Az Isten tisztelet záró éneke a 805-ös számú dicséret lesz, a jó dolog az Urat áldani, dicsérni, mind a 9 versét énekeljük, és utána majd a himnusszal fogjuk zárni az Isten tiszteletet, a 805-ös számú éneke.
Áldott légy megváltó Istennek szemben.
himnusz éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket.
Békés szép vasárnapot, megáldott jövő hetet kívánunk mindenkinek, Isten velünk, viszontlátásra!